Csendes együnk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te hívsz bennünket és válsz bennünket. Köszönjük, hogy te hívtál ide bennünket erre a csendes napra is. És köszönjük, hogy annyi mindent hallhattunk tőled, Urunkat, hogy be tudjuk fogadni a te igédet, és mindazt, amit meg kell vallanunk itt neked, amit el kell rendeznünk, azt hadd tudjuk elrendezni, és hadd ne kelljen úgy hazamennünk, hogy visszük magunkkal azokat a terheket, amit pedig itt hagyhatnánk, amit letennénk elég. Köszönjük neked, hogy erre van lehetőségünk, és köszönjük, hogy most is szólni szeretnél. Add, Uram, hogy ne legyek ennek akadálya, hanem hadd tudjam azt mondani, amit te szeretnél itt szólni. Amen. Hallgassák meg a testvérek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. fejezetének 31. versét. Ők pedig így válaszoltak, hidd az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Amen. Kedves testvérek, ennek az igének az utolsó harmada van most előttünk ezen az záró átutaton, és hát ez nagyon foglalkoztat bennünket, ugye Erzsi nénnek is ez volt a kérdése, hogy hát mi lesz az én családommal. Sokan vannak így itt, hogy hívő nagyszülők, hívő szülők, vagy hívő gyerekek, akik aggódva tekintenek a szüleikre, unokáikra, gyerekeikre, a családjukra, azokra, akik ott vannak a környezetükben, és mi lesz velük? Mit tudunk tenni? Mit tudunk lépni? És hát, ugye Erzsi néni engem már hallott, meg a Lutz-faluiakat sajnálom, eljönnek ilyen messzire, azt itt is én beszélek, de azért az ige mit mond? Mit mond erről? Mit hallhatunk ebben az igében is, hogy a közösségnek és az egyénnek a szerepe, a felelőssége, ez egy nagy kérdés, ennek az összefüggése. És ez egy önmagában egy csoda, hogy itt vagyunk közösségben. Ugye a mai világ az olyan, hogy mindenki úgy szeret behúzóckodni, és akkor beül a gép elé, és akkor közösségi portálon megéli a közösségi életét, azt gondolja, de hát úgy nem lehet közösségben lenni. Nagyon jó, hogy itt vagyunk együtt. De lehet, hogy itt is van valaki úgy, hogy azt érzi, hogy hát én végtelenül egyedül vagyok. Itt vagyok elvileg közösségben, de hát annyira magányos vagyok, hogy nem is érzékelem, hogy emberek itt lennének. És lehet, hogy észre sem veszi, hogy itt van az Úr, aki pedig szólítja őt is. Ilyenek vagyunk mi, hogy ebben a mai világban erre felé akarnak bennünket is passzírozni, hogy szakadjunk el mindenkitől, mindentől, és akkor egyénileg oldjuk meg a dolgainkat. Ugye egy modern francia költő, Paul, nem vagyok franciás, Valéry, talán ő az, aki ezt mondta, hogy az Úristen azért teremtett Ádám mellé Évát, mert Ádám nem volt elég magányos. Ilyen furcsán fogalmazta meg ezt a mai helyzetet, amiben sokan így élik meg a házasságot, ugye, hogy egyedül nem volt elég magányos, hát kell mellé még egy magányos ember, aki ott el van mellette, éli az életét párhuzamosan mellette. De nem kell ennek így lenni, meg az Úristen nem ezért adta az Ádám mellé Évát. Mert azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Sokan mégis ebben a páros magányban, vagy tömeges magányban élik az életüket. A bibliai korban, időben viszont sokkal inkább közösségben gondolkodtak. Sokkal inkább az volt előttük, hogy ott van a család, a nagy család, ott van az Isten népe, ott van a közösség, és abban én is ott vagyok, de mindig tekintettel vagyok arra, aki ott van mellettem, aki ott van körülöttem. És ezt látjuk, ez nem csak egyfajta szemlélet, egy kornak a szemlélete, hanem a Szentírás így beszél erről, hogy ez így van, hogy én egyénileg nagyon szorosan kapcsolódom a közösséghez, és az én egyéni életem az hatással van a közösség életére. És ugyanúgy persze a közösség élete is hatással van az én életemre is. Hát nézzük meg azt, hogy ott van Ádám, az első ember. Elbukik, és vele együtt bukik az egész emberiség. Egy ember bukása, az egész emberiség bukását jelenti. Vagy egy későbbi bukásra hozok, Ákán bűne. Sokaknak ismerős ez a történet, ugye, amikor megmondják, hogy nem szabad elvenni semmit, ő mégis ott titokban ellop egy-két dolgot, de minek? És aztán ugye ez az egész közösségre hatással van. Nem győznek a harcban, meg a büntetésnek is a hatása az a közvetlen környezetére ott megjelenik. Tehát a bűn az nem magánügy. Hiába mondják ezt, hogy hát ez az én ügyem, ez az én életemre tartozik, hogy én mit teszek. Hogy egy vezető ember mit tesz, hát az csak az ő magán életére vonatkozik. Nem, hát az hatással van arra a közösségre, amit ő vezet. És nem csak a vezető embereknél van így, hanem minden egyes embernek a bűne, az roncsolja a környezetét, az ő közösségét. A bűn sem magánügy, meg ugyanúgy a hit sem magánügy. Mert ha már az előbb beszéltünk arról, hogy Ádámban bukott az egész emberiség, Krisztus pedig az, aki fel tud bennünket állítani. Ő benne lehet új életet nyerni. És ez nem lehet magánügy, hogy akkor én ezt megtapasztalom, én ennek örülök, és akkor de jó nekem. Erről sok szó esett ma, hogy ezt tovább kell adnom. Erről beszélnem kell. Hát jó lenne ezt a gondolkodásmódot elsajátítanunk, vagy fölelevenítenünk, hogy közösségben gondolkodni, hogy nehogy elfeledkezzünk a másikról, de ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy tényleg van egyéni felelősségem az Úr előtt. És ezt nagyon jól kiábrázolja, vagy megmutatja Nehémiásnak az imádsága. Az ő könyvében olvashatjuk az első fejezet, negyedik versről, hogy így szól az Úrhoz, bevezetésként elhangzik, hogy amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam, és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Uram, ó Uram, mennek Istene! Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellene, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgálnak Mózesnek adtál. Tehát azt mondja, hogy vétkeztünk ellene, mint közösség, és vétkeztem én is. Tehát nem lehet csak úgy azt mondani, hogy ó, ez az emberiség, ilyenek vagyunk, esendőek vagyunk, hanem látni azt, hogy tényleg bűn van ebben a világban, bűn van a közösségben, de az én életemben is ott van a bűn, és ezt meg kell vallanom, mert különben ez tönkre teszi az én életemet. És hát hogy mutatkozik meg ez a viszonyulás ebben az igében? Ugye itt azt olvashatjuk, hogy és a te házad népe, hogy mi is ez a házad népe. Tudhatjuk azt, hogy ebben ez egy nagyon tág fogalom volt akkoriban. Nem csak a feleség vagy a gyerekek tartoztak ebbe bele, hanem még az ott dolgozó szolgák is, még az ő családjaik is. Tehát egy egész nagy közösség volt az, amelyet így nevez az ige, hogy a ház népe. És ugye ebben a közösségben nem csak a szolgáknál megmutatkozik, nem csak a vér szerinti rokonság számított, hanem az, hogy volt egyfajta munkaközösség is, ami összekötötte ezt a háza népét. És ugye az is összekötötte őket, hogy egy vallás volt abban a közösségben. Ugye, mint később hasonló módon a augsburgi vallásbékénél kimondták, hogy cuius regio, eius religio, tanultuk történelemből, hogy aki a föld, az a vallás. Hát itt is valami hasonló volt, hogy a ház ura, hogyha valamilyen vallást képviselt, akkor a háza népe is
azt követte, hát persze ez önmagában még nem üdvözít, hogy akkor meg bármilyen más vallás is lehetett az, amit ők képviseltek, de ezt azért jó tudni, hogy ez ilyen jellegű közösséget is jelentett. És többször olvashatunk erről az igében, ugye, ha a 16. fejezetben kicsit korábbi verseket olvasunk, akkor ott Lídiánál, a bíborárusnál olvashatjuk azt, hogy hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanévével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. És a házanév megkeresztelkedik. Itt még arról sincs szó, amiről egyébként itt a börtönőrnél van, hogy hittek a hirdetett igének, és utána keresztelkedtek meg. Ugye itt a gyermekkerességnél szokott vita lenni, és akkor ezt az igét is fölhozzuk sokszor, vagy előjön ez is ebben a kérdésben. Meg aztán Corneliusnál is olvashatjuk a 10. fejezetben, ugye annél a katonánál, hogy élt Cézárában egy Cornelius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa, egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Tehát Cornelius az urat követte, az urat kereste, az egész háza népe is az ő példáját követte. De ez nem úgy megy, hogy akkor automatikusan, hogy ott a család fő, aki hisz, és akkor rögtön ez az ő hite, akkor már rögtön üdvözíti a többi embert is automatikusan. Itt is azt hallhatjuk, hogy azt mondják a börtönőrnek, Pál meg Szilász, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, és utána jön ez a minden te házad népe. Tehát a hit az döntő dolog. És ugye itt sok szó esett a hitről, hogy ez bizalmat jelent, meg hogy nem mindegy, hogy mifelé irányul. Nekem nagyon megmaradt egyszer, amikor valaki úgy fogalmazott, hogy a műszaki gondolkodás is kell lesz, hogy a hit az nem szakasz, aminek pusztán nagysága van, hanem a hit az vektormennyiség, aminek nagysága is van, meg iránya is van, hogy mifelé irányul. Tehát nem mindegy, hogy mifelé irányul az én hitem, ugye itt van, hogy az Úr Jézusban. És akkor üdvözülsz, akkor szabadulsz meg, akkor lehetsz vele közösségben. És először ő az, aki a középpontba kerül ilyen szempontból. Hogy te higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. És lehet, hogy valaki most úgy aggódik itt a családjáért, hogy jaj, mi lesz velük, még akár nem is a üdvösség kérdésében, pedig ez a legfontosabb kérdés, hogy jaj, hogy lesz, mint lesz, de lehet, hogy valaki az üdvösség miatt aggódik, hogy mi lesz vele, mi lesz velük, de az első kérdés az, hogy velem mi lesz. És ez nem önzőség, hogy akkor most jaj, hát előre tolom magam, hogy mi lesz velem, és nem az érdekel, hogy mi lesz a másikkal. De hát hogy akarok én a másik embernek ebben a kérdésben segíteni, vagy e felé terelgetni, amikor én sem vagyok azzal tisztában, hogy nekem milyen a kapcsolatom az Úrral. Az első az, hogy én rendezzem az Úrral az életemet, a kapcsolatomat. És utána következik az, hogy a házam népének a kérdése az, hogy mi lesz velük. Ugye a repülőn szokták ezt mindig, hogyha utaztak esetleg a testvérek már repülőn, akkor vagy a filmekben is szokták ezt mutogatni, hogy bemutatják az utazás előtt, hogy ha vész van, akkor itt lehullanak az oxigén maszkok, és akkor hogyan kell azt használni, a steward szépen bemutatja, meg minden pontosan elmond. És ott is azt mondják, hogy először mindenki magának vegye oda, a felnőttnek is maguknak, de gondolnák azt, hogy a gyereknek. Hát igen, ám, de oda tartja a gyereknek, ő elájul, és aztán kisegít továbbra is a gyereknek. Tehát először is önmagának, hogy legyen levegő, hogy észnél tudjon maradni, és akkor tud segíteni, akkor még tud cselekedni. Tehát itt is valami hasonlóról van szó. Nem önzőség az, hogy én először én rendezem az Úrral a dolgaimat, mert ez elengedhetetlen. Utána lesz világosságom, utána lesz vezetésem abban a kérdésben, hogy mit tegyek, mit lépjek a családom érdekében. És hát látjuk azt, hogy ez az ember, aki egyébként egy bizonyára egy köztiszteletben álló, feltehetőleg egy középosztály beli, de mégis egy magas rangú ember, hogy összeomlik egy pillanat alatt, és remekben kérdezi azt, hogy mit kéne tenni. És azt mondják, hogy a kor szokása szerint egyébként ezek a börtönőrök ilyen kiszolgált veterán katonák voltak, akik a harcban megedződtek, és mégis itt, amikor az Istennel szembesül az ember, akkor összeesik, összeomlik, és kérdezi, hogy hát mit tegyek, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Mert valami nagyon terhette az ő szívét. Az évek során sok minden ott rárakódott, sok bűn, és az nyomta az ő lelkét, az ő szívét, és muszáj volt neki szabadulni ettől. Ugye pár perccel korábban azt gondolta, hogy az öngyilkosság az majd megoldást jelent számára. És milyen jó, hogy hallhatta Pálinak a mondatát, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. És ugye ez tényleg döntő, hogy az én kapcsolatom az Úrral milyen. Később is látjuk Pálnál, amikor az efezusi vénektől búcsúzik, mondja nekik, hogy viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyen tulajdon vérével szerzett. Tehát itt is azt mondja, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra. Tehát itt is először az, hogy az Úrral való kapcsolatokat ápolják, és persze ott van a nyár is. Na de megint csak ott a kérdés, hogy hát az én hitem az milyen hatással lehet az én házam népére, üdvözíthet-e egy másik ember hite engem, vagy egy másik ember az én hitem. Az, hogy én ott vagyok az egyházban, ott vagyok egy hívő családban, az mit jelent számomra? És hát erre, ugye Pálhegyi Feri bácsi mondta, azt ő szokta talán ezt emlegetni, hogy hát attól, hogy valaki garázsban születik, attól még nem lesz autó, tehát ilyen kicsit sátít a példa, de a lényeget azért érezzük, hogy attól, hogy valaki egy hívő családban születik, attól még nem lesz automatikusan hívő ember. Vagy ott van a gyülekezetben, a templomban, attól még nem lesz automatikusan hívő ember, és ez igaz a presbiterekre is, igaz a lelkészekre is. Milyen jó lenne, hogyha a lelkészek gyermekei automatikusan hívővé válnának, akkor milyen nyugodt lehetnék már én is a gyermekeim kapcsán. De erre szoktam emlegetni Nietzsét. Biztos ismerős ez a név, már csak azért, hogy ő mondta, hogy Isten halott, meg mindenféle rossz dolgot mondott az egyházról, Krisztusról, az, hogy ilyen gyenge hitet, meg vallást, nagyon szitta a kereszténységet, magát az Urat. Hát nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy ez a Nietzsé egy papgyerek, tehát egy evangélikus lelkésznek a fia. Jó, 5 éves volt, amikor elhunyt az ő apukája, tehát milyen hatás volt ebből, azt azért nem tudjuk, de talán még a nagyapja is lelkész volt ráadásul. Mert ez nem jelenti azt, hogy valaki hívővé válik automatikusan, hogy egy ilyen közösségben, ilyen helyre születik. Ugye erre szeretnek hivatkozni a zsidók is. Mondták, hogy hát mi Ábrahámnak a gyerekei vagyunk. Ábrahám utódai vagyunk. Hát Ábrahám a hitnek a példaképe, hát akkor mi az ő utódai, akkor mi is bírunk ezzel a hittel, vagy legalábbis majd az ő hite hat ránk. Hát ugye erre mondta a keresztelő János, amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondogatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak, a fejsze pedig már ott van a fák gyökerén, Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzbe vettetik. És érdemes ezzel kapcsolatosan a János evangéliumának a 8. fejezetét is átolvasni, hogy Jézus mond nagyon kemény szavakat azokra a zsidó vallási vezetőkre, akik szintén Ábrahámra hivatkoznak, hogy hát mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk, mi szabadok vagyunk, meg mi jól tudjuk a dolgokat. És Jézus egészen keményen beszél velük, azt mondja nekik, hogy ti ördög atyátoktól származtok. Az ő cselekedeteik teszik. Mert ő hazugságatja, meg embergyilkos, ugyanez az indulat van bennetek. Tehát Ábrahámtól származtok, de mégsem az ő gyermekei vagytok, és ez Pál apostol is nagyon jól kifejti a Galata levélben, a Római levélben, hogy azok Ábrahám utódai, akik a hit által az ő utódai. Tehát nem test és vér által, nem öröklés útján kapja az ember az üdvösséget, hanem hit által. Személyes bizalom által Jézus Krisztusban. Ugye, ahogy a János evangéliumánkkal olvashatjuk az első fejezet 12. versében, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát akik Jézus Krisztus befogadták, azokat Isten felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek, és nem a testi származás az, ami ebben a kérdésben döntő. De hogy a másik hitet milyen hatással lehet rám, vagy az én hitem milyen hatással lehet a másikra, azért mindig ott van ez a kérdés előttünk, és látunk olyan példát a Szentírásban, amikor emberek nagy hittel visznek oda egy másik ember. Ismerős ez a történet, amikor viszik azt a béna embert. És annyian vannak ott Jézus körül, hogy megbontják a ház tetőt. Muszáj Jézushoz oda vinni ezt az embert. És azt írja az ige, hogy ő pedig látva a hitüket, Jézus látva az ő hitüket, így szólt a bénához, hogy ember, megbocsátattak a bűneit. És akkor itt jön a kérdés, hogy kinek a hitét látta? És hát bizonyára látta ezeknek az embereknek a hitét, akik megbontották a tetőt, mert nagy hittel mentek, mert nem volt számukra semmi akadály, tudták, hogy oda kell vinni. Azon a bénán, hogy emberileg mit látnánk, nem tesz semmit, mert pont ez a baja, ugye nem tud mozdulni, de az Úr azért látja a szíveket, és én hiszem, hogy annak az embernek is látta a szíve állapotát, és látta az ő bizalmát is. Tehát itt azt gondolom, hogy ebben ott van az ő bizalma is, de azért ez mutathatja azt, hogy lehet oda vinni hittel embereket az Úr elé, az Úr színe elé. És hogy ott mi történik az ige hatására. Lehet ide hozni csendes napra embereket. Azt mondani, hogy már pedig gyere el. És aztán, hogy itt mi történik, amikor hallja az igét, abban én már nem tudok bele turkálni, meg ne is akarjak. De az Úr ezt bízza rám. Hogy hívjunk, hogy szóljunk, hogy beszéljünk, hogy bizonyságot tegyünk, és ő az ő lelke által elvégzi az ő munkáját. És buzdít máshol is az ige, a Jakab levelében, az 5. fejezetben olvashatjuk, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésére. Tehát lehet könyörögni, sőt, könyörögjünk, imádkozzunk a házunk népért, azokért, akik ránk vannak bízva, hogy az Úréi lehessenek, hogy megismerhessék őt. És lehet kapaszkodni az Úr ígéretébe, és ahogyan itt hallhattuk ezt a példát, hogy Liza néni milyen indulattal ment haza, lehet ezzel az indulattal menni haza. És hogyha az Úr ott van a szívemben, hát lehetetlen, hogy ez ne legyen valamilyen hatással. Vagy a Pál mondja, hogy a Krisztus jó illatát terjeszteni. Hát lehetetlen, hogyha valami jó illatú, akkor azt ne érezzék meg a környezetben. Hogy az ne legyen hatással a környezetünkre. Mindenképp hatással van. Ahogyan a bűneim is hatással vannak, erről szó volt az elején, azzal rombolok, de az Úr ott van az én életemben, az én szívemben, Ez is mindenki hatással van az én környezetemre is, és választás elé állítja környezetemben élőket. És nagyon sok példát lehet erre hallani, hogy hogyan indul meg egy-egy ilyen családban az erjedés, úgymond ez egy rossz vagy negatív szó, hogy erjedés, de Jézus maga is ugye használta az Isten országára a kovásznak a példáját, hogy az is bekerül a lisztbe, az bűnnek szokták emlegetni a kovász korábban, és Jézus meg azt mondja, az Isten országa is ilyen, hogy bekerül egy kis kovász, és meg kell az egész tészta, a hatalmas lisztmennyiség, és így lehetünk mi is, ilyen erjesztők a családban, és milyen sok példát lehet így levezetni, hogy valaki hitre jut, és aztán elindulnak, majd mozdulnak a többiek is. Vagy csak akár ilyen hatás, hogy valaki azt mondja, hogy ő iszogatott. És a családban hitre jutottak, és egyszer csak úgy már leszokott az italról. És nem értette, hogy miért, és utána hitre jutott, és utána értette meg, hogy hát imádkoztak érte. Ugyanezt cigarettával is hallottam bizonyságtételként, hogy ő nem is értette, életében nem tette volna le magától a cigarettát, imádkoztak érte. A családtagok, akik már hitre jutottak, letette, meg aztán az életét is az Úrnak. Tehát elkezdődik egy ilyen folyamat, és az én családomban is ezt megtapasztalhattuk, hogy a testvérem hitre jutott. Igaz, hogy én nem foglalkoztam vele, meg kinevettem, meg gúnyolódtam, meg nem érdekelt az, amit ő mond, de ő imádkozott érte. És ezt a szentelésem után írta le nekem egy levélbe, hogy akkor épp külföldön volt, és egy misszióban vett részt, és egy éneket énekeltek ott, hogy szeretném én látni a fiú testvéremet a mennyben. És akkor én még egészen távol voltam az Úrtól, és hát sírva imádkozott, hogy Uram, hát Te tudod megszólítani az én testvéremet. És ő még nem sejthette, hogy Isten egy másik útvonalon keresztül már engem szólongat, és megszólított. És aztán már ott van anyukám is, ahhoz is kellett egy családi tragédia, apukám is ott van az ige közelében, hallgatja az igét. Hála az Úrnak, hogy elkezdi ezt a munkát is, és ez legyen bennünk, ez az indulat, ez a reménység. És tényleg ezen nem görcsölnünk kell, hanem az Úrral a kapcsolatunkat, az életünket megélni. És milyen nagy dolog, hogy itt egy családfőről van szó. Ugye ez a római rendben, ez nagy családnak a feje, ez a Pater Familiasnak nevezték, aki tulajdonképpen a családban úgymond élet-halál ura volt, mondhatjuk ezt, mert a gyerekek élete fölött is akár rendelkezett. És hogyha egy ilyen ember hitre jutott, ez milyen nagy hatással volt az egész közösségen? Azt is láthatjuk, hogyha csak egy gyerek jut hitre, és akkor elkezd eljedni, amiről az előbb is beszéltem. De ha maga a családfő, hogyha nem a nagymamának kell becsempészni az unokák szívébe az imádságot, meg könyörülni, hogy legalább kereszteljék már meg, vagy valami, hanem maga a családfő az, aki tanítja a gyermeket. Mert az ige azt mondja, hogy tanítsák a férfiak, a gyermekeket, az Úr félelmében neveljék, fegyelemmel és intéssel. Milyen óriási hatással van ez a közösségre, a családra, amikor azt látja a gyermek, hogy az Úr Jézus ott van az életükben, a döntéseikben, hogy hivatkozási alap, de nem csak úgy távolul, hanem tényleg ő a döntő, hogy ő mit akar, hogy ő mit mond. És nem tökéletes ember, nem azt mutatja, hanem aki bűnös, és ugyanúgy kegyelemre szorul, és akár tud bocsánatot kérni attól is, akit a családban megbánt. És biztos, hogy ez a kemény börtönőr is óriási változáson ment keresztül, amikor itt az Úr Jézussal találkozott, és egy egészen más élet kezdődött meg abban a családban. Már itt is olvashatjuk ebben az ige szakaszban, hogy együtt örült, hogy már az egész háza népével hisz. És bár ezt megtapasztalhatnánk mi is, mindannyian, akik itt vagyunk, akik még talán aggódunk a családtagjaink miatt, hogy öröm lehet a szívünkben, mert az egész házunk népével együtt hiszünk, és ezért ott van előttünk az út, hogy ott a mennyek országában is együtt lehetünk Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért, az ő haláláért. Mert számunkra is elkészítette az utat. Hatalmas ígéret ez, hatalmas változás ebben a családban, ahol egy óriási törés következett volna be, ha itt öngyilkos lesz ez az ember, meg elképzeljük, hogy széthullott volna ez a család. Ehelyett már az öröm az, ami meghatározza a családnak az életét, és adja ezt az üdvösség örömét az Úr, ami életünkben, szívünkben, közösségünkben is. Amen. Imádkozzunk, csendesen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy elénk adtad ezt a történetet, és láthatjuk azt, hogy ez a börtönőr hogyan tért meg hozzád, és hogyan változott meg az ő egész családjának az élete. Urunk, te láttad a mi helyzetünket, te láttad a mi családunkat, te tudod azt, hogy kik milyen állapotban vannak, milyen messze vannak tőled, vagy esetleg már most örülhetünk, hálásak lehetünk, mert akik ott vannak a mi családunkban, ismernek téged, és ott van az élő reménység a szívükben. Urunk, te ismersz bennünket, te tudod, hogy mire van szükségünk. Hadd tegyük eléd a mi vágyunkat, a mi gondolatainkat, akaratunkat. Te formáld a mi egész életünket is, és hadd tudjunk teljesen rád hagyatkozni. Hogy nem mi akarjuk megtéríteni másokat, hanem hadd tudjunk a te munkádba beállni, és azt a lépést megtenni engedelmesen, amit ránk bízol. Köszönjük neked, Urunk, hogy számunkra is adod az üdvösség útját, és mi szabadulhatunk a bűnünktől. Urunk, kérünk ad, hogy mindannyian élhessünk ezzel, és mindannyian szívében ott lehessen ez az igazi öröm. És kérünk, hallgass meg bennünket, amikor te nevedben együtt imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az